Füles bagolyolvasó. Fekete István. Májusi őszbakok. Elmúlt már a helye húja az erdőn. A csapongó nászrepülések vidámsága elszakadt, mint a hegedű húr hajnaltájon. A madár szívek ablakán hűvös józansággal bepillantott a fészkek gondja, az anyaság agódása, és ha szól is a madárdal reggel, vagy alkonyattal, az már nem a régi felelőtlen újjongás, hanem, vagy a hála, vagy a kérés, vagy a panasznótája. Hiszen nem mondom, a hímje még most is felrikkant, hogy így meg úgy, vagyunk mi még olyan legények, de ha meglátják a fészken ülő asszonykák aggodalmas, lázas szemét, egyszerre elhallgatnak, vagy csippannak bocsánat kérőleg, hogy ők azt nem úgy gondolták, és nagyon csodálkoznak, hogy a feleség egy pillanatig is kételkedett az ő komoly férfi mi voltukban. Ez igazán nem szép, egyébként pedig. Tessék, itt van ez a felséges kukac. És árnyékos, titkos lett az erdő. A szél csak a tetején borzong végig, és ha szét is nyitja a fák bogjas fejét, összecsukja megint, mert nem illik beleskelni más mindennapi életébe. Ilyenkor hamvasabbak a felhők, éberebbek az éjszakák. A béka muzsika zsongása harmonikázva verődik házunk falának, és lehull a földre. Elgondolom, hogyha ez a sok hang mint hang egyé válna, reggelre kocsival kellene elhordanunk a házunk mellől. Hát ilyen bolondokat gondol néha az ember, és hallgatja az éjszakát, amikor egyszer csak a szomszéd kéményen elkezd kelepelni a gólya. Lehet, hogy ez a békáknak szól, de lehet valami éjszakai ájtatosság is, melyre felébred az asszony. És megszólal hallja, hogy kelepel a gólya. Nem, nem hallom, egyébként is alszom. Jó, jó, egész nap nincs itthon, és még ilyenkor sem akar beszélgetni, erről jut eszembe, hogy Zoltán bácsinak kellene egy őzgerincet küldeni. A gólya kelepelésről az őzgerinc. Nagyon logikus, mindegy. Most megbeszélhetjük. Sóhajtottam. Legyünk túl rajta, az nem megy olyan könnyen. Tudja, hogy válogatok. Nekem nem a húsa fontos. Márpedig Zoltán bácsinak csak valami fiatal dolgot lehet küldeni. Küldjön neki friss tojást, ez még egészen embrionális. Nagyon szellemes, de én már megbeszéltem Gyurival. Van egy tavalyi bak, Sánta. Olyan nagyokat lép sajtárba, vagy hogy is mondják. A ló szokott úgy. Csöbörbe. Igen, igen, jó, majd meglátom. És szuszogni kezdtem, mint, akire azt mondják, hogy egészségesen alszik. Feleségem azonban nem hagyta magát. Holnap kimehetünk, vasárnap van, kocsival becserkészük. Jó, ásítottam és bevackoltam, jelezve, hogy a továbbiakban egyedül akarok maradni az éjszakával, a béka muzsikával és gondolataimmal, melyek visszanéztek rám az ablakból, és elszaladtak a patakpartra, hol békák és felhők úszkáltak a víz csillogásában. Elszálltak a gólyafészkek peremére, hol fél lábon álmodozott az öreg gólya, és csak puska kellett volna a vállára, hogy úgy nézzen ki, mint egy gránátos, kilőportornyot őriz. Aztán visszaszaladtak hozzám, hogy elmondják, mit láttak, de már csak álmaim közé értek, mert ekkor én már mélyen aludtam. Másnap kedvetlenül húztam ki puskám. Mondom, nem szeretem az ilyen gerincvadászatot, pláne, ha megrendelik, de a feleség nem nyughatott. Csak menjünk! Holnap feladja a gerincet, holnap után ott van. Mentünk. A nap már alkonyra hajlott, és aranyos küllői felértek az ég tetejéig. Az úton porfelhő úszott, a mélyedésekben még csillogott az áprilisi rengeteg eső, de másút már lázasra cserepesedett a föld a májusi szárasságtól. Az erdőben pedig szúnyog felhők. Ennyi szúnyog talán sose volt erre. A tocsogókban megállt a víz, és szépen szaporodtak szúnyogék. A lovak nyaka feketedett tőlük. Csípős megjegyzéseiket azonban tőlünk sem sajnálták. Az egyik vízállásról vadkacsák rebbentek fel. Csupagácsér, itt kaszinózhattak a betyárok, amíg a szegény asszony feje fő a fészek gondjaiban. Az erdőben lassan árnyék nőtt a földből, csak a fatetőkön járt még világosság. Szúnyogék pedig belénk szerettek. El nem maradtak volna világért sem. Vidáman döngicséltek felettünk, és lakodalmat csaptak a fülünk hegyén. Ne hadonászon, szóltam feleségemre, mert minden vad elriad. De akkor megesznek a szúnyogok. Méltatlankodott. Mi, illetve Zoltán bácsi megesszük az őzet, minket a szúnyogokat a fecskét a sólyom és így tovább. Ez a természet örök körforgása, melybe nem szabad beleavatkozni. Hát én nem bánom, veszekedett. Én nem körforgok, és nem engedem magam kiszipolyozni. Máskor nem volt itt ennyi szúnyog. Ezek még kis fia szúnyogok. Vigasztaltam, egy hét alatt megnőnek. Mi lesz itt akkor, hajaj, no nem is jövök ide se többet. Mérgelődött. Hála Isten, most már tudom, mire jó a szúnyog. Eddig hiába törtem a fejem, az erdő csendesedett. Egy-egy legelészős utát láttunk, de a kis sántabak nem mutatkozott. Egyszer aztán, az egyik tisztás szélén ott csipeget a kis sánta, és emelgeti hátsó lábát, mintha dróton rángatnák. A kocsi megáll, s én szinte sajnálkozva emelem fel a puskát. Egy öreg bakot szépen belopni, igen, de egy ilyen tacskót kocsiról lelőni, amikor olyan bizalmasan néz két fényes szemével. Már majdnem meggörbítem az ujjam, amikor megszólal a kocsis, tessék hamar leszállni. Megőrült ez, gyorsan, kérem, mert elsüllyedünk. Ekkor már magam is láttam, hogy hiba van. A rudas szó nélkül lefeküdt, a nyerges pedig készült elmerülni. A kocsit pedig a feneke fogta meg, persze ugráltunk le ész nélkül, feledve bakott és szúnyogott. Mindez az erdőnek egy teljesen száraz helyén, hol évekig jártunk, és most sem látszott egy csepp sár sem. A sok eső azonban alámosta, s az araszos száraz réteg alatt feneketlen lekvár. Az ember vidáman járhatott rajta, de lovat, kocsit már nem bírt el. A lovak kapálóztak, az istrángot megfeszítették, levenni nem lehetett, tehát neki a bicskát, mielőtt még valamelyik eltöri a lábát. Mit részletezzem, a lovakat egy óra alatt kihaláztuk, további egy óra alatt a kocsit. Közben a rúd eltörött, a szúnyogok pedig dagatra szórakozták magukat. A kisbak vidáman kapkodja a lábát ma is, Zoltán bácsi édes reménységgel gondol a gerincre, amit eddig már el is felejtett volna. Feleségemnek van egy rémes témája, melyet majd téli estéken, hangulatlámpa alatt, Halálveszély az ingoványban címmel fog barátnőinek előadni, én pedig örülök, hogy a lovaknak nem lett semmi baja. Szóval mindenki megelégedett. Hát nem csodálatosak a sors útjai? Volt azonban egy szép bak ebben a májusban, mely elindult felém. Közben, de hát ez nem itt kezdődik. A bak reggel 7-kor indult el, mi pedig 3-kor. Akkor kezdett hamvasodni az ég és színe lenni a falevélnek. A patakban szóltak a békák, az erdőben a fülemülék. Egyébként vendégségben voltam, és egy órakor feküdtünk le. Ehhez mért bambasággal pislogtam, és csontjaim szinte csikorogtak az álmosságtól. Ballaktunk fel a hegyre csendesen. Könnyű magának, mondtam később az erdésznek. Kialudta magát. Vendégség volt nálam, szuszogott. 2-kor feküdtem le. Erre megnyugodtam. Nekem kell erősebbnek lennem egy órával. Amikor felértünk az élre, megálltunk. A völgyben álmos párák úszkáltak. Körülöttünk bokros sarjerdő. Millió zöld bokor. Vajon melyik mögött hallgatózik az az öreg bak, melynél szebbet a legöregebb emberek sem láttak? Itt cserkészetről szó sem lehet. Meredek, kavicsos oldal, zörgő avar. Várni kell. Leültünk. Márpedig katona viselt embernek illik tudni, hogy amíg áll az ember, nehezen alszik el, de ha leül. Közben feljött a nap, ragyogott a harmat, és kinyitotta szemét az erdő, így kellett lenni, mert így volt, amikor felébredtünk. A zöld tengerben azonban nem változott semmi. Sehol egy megnyugtató vörös volt, és így a messzelátóra sem volt szükség, hogy bak-e az illető. Békés, nagy csend volt, ekkor a túlsó oldalban megmozdult valami. Errefelé, úgy látszik, még nem vedlettek meg az őzek, mert barna volt a csuhája. Messze volt még, de csak őz lehetett. Az is volt. Nagy testű bak. Az agancsát nem lehetett jól látni, mert mindig takarta valami. És jött felénk. Jött. Már 200 lépés, már 150, már csak 130. De miért siessek a lövéssel? Ez a bak az enyém, szép, sőt kapitális, agancsát főhelyre teszem a többiek között. Uram, bocsáss, talán még a kiállításra is elküldöm. Miért ne küldeném el? Elküldöm, megnézheti akárki, meg is nézik. A vadász testvéreknek felcsillan a szemük. Látod, ez az ember nem csak firkál, de vadászni is szokott. A bak pedig jött. A gerincét pedig üsse a kő. Elküldöm Zoltán bácsinak. Húj, azt a keserves mindenségét. Rohan a bakom, viszi a trófeát, viszi a gerincet. Kapkodok, hol itt bukkam fel egy tized pillanatra, hol ott. Aztán csak ott, aztán sehol. A vadőr a fejét vakarja. Én pedig megjöttem a kiállításról. Később pedig válvetve szidjuk a nyulak terjedelmes atyafiságát, mert egy nyúl volt az oka mindennek. Amikor már emeltem a puskám, a baklába előtt kiugrott egy menykő nagy nyúl, és úgy megijedtek egymástól, hogy még talán ma is futnak. Egy darabig mérgelődtem még, de aztán megbékített az erdő. A gyalogút puha, zöld tenyerét tartotta elém, hogy lassan járjak, mert a fészekben megijednek a kicsinyek, a visszacsapódó zöld gajjak simogatva utánam sóhajtottak, hogy nem olyan nagy baj ez, mert itt lesz ez a bak máskor is. A patak sietve bugdácsolt mellettem, és megkérdezte, nem küldök-e a júniusnak valami üzenetet, mert ő elibe siet, és ha valami hírt kellene vinni, csak szóljak. Szívesen elviszi.